Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét. Két igét fogok felolvasni most az igehirdetés előtt. Az egyik megírva található Márk evangéliumának a 11. fejezetében, a 27. verstől a 35. versig. Ismét bementek Jeruzsálembe, mármint Jézus és a tanítványai. És miközben Jézus körül járt a templomba, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének. És így szóltak hozzá: milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között: ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban proféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak: nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk: én sem mondom meg néktek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Márk 12. fejezetének 35-től 37. verséig olvasom az igét. Amikor a Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: hogyan mondhatják az írástudók, hogy Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által: így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt urának, akkor hogyan lehet a fia? A nagy sokaság szívesen hallgatta őt. A mai igehirdetésünk címe, hogy van-e hatalma ma Jézusnak? És tulajdonképpen a hatalom kérdését kellene egy kicsit körüljárni, mert nem is gondolnánk, hogy az emberiség történetének az az egyik legalapvetőbb kérdése, a hatalom kérdése. A paradicsomban kezdődött, amikor az ördög tulajdonképpen pontosan hatalommal kísértette meg az embert, és azt mondta nekik: de ahogy haltok meg, olyanok leszek, mint az Isten. Tudnélik, az első emberpár szerintem gyönyörködött az Istenbe, és látta, milyen hatalmas, aztán azt gondolták, hogy talán ők is lehetnek ilyen hatalmasak, ilyen mindenhatók, mert tulajdonképpen mi is a hatalom lehetősége? Hát éppen az, hogy nekem minden lehetséges. Ez a hatalom kérdése. És nehogy azt higgyük, hogy ez csak a politikai hatalmasokat, királyokat és hasonlókat kísértett meg, ez megkísért mindig minden embert. Ahogy az Úr Jézust is megkísértette a hatalom kérdésével a sátán. Azt mondta, hogy megmutatta néki a világ minden országát, és azt mondta: ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Tehát a hatalom kérdése nagyon veszedelmes kérdés. Attól függ, ki adja neked a hatalmat, vagy kitől fogadod el a hatalmat. Aztán majd meg kell vizsgálnunk, hogy a hatalom iránya, célja, akarata alapvető kérdés. Tehát az ember igenis vágyakozik a hatalomra. Csak tessék körülnézni, micsoda a reneszánsza van a pogányságnak. És miből adódik? Mert a pogányság különböző vallási cselekményekbe azt ígéri nekünk, nektek, hogy hatalmad lehet a dolgok felett. Még a láthatatlan világban is hatalmad lehet. Meggyógyulhatsz. Ilyen és olyan lehetőségeid vannak. Gondoljunk egy agykontrollra, vagy bármiféle ilyen szélhámos, közben pedig nagyon is okul dologra, hogy mennyire megragadja az embereket az a lehetőség, amit felkínálnak. Tehát bizony a hatalom kérdése egy mindannyiunkat érintő kérdés, hogy mennyire istenkedni akar az ember. Gondoljunk az ókorban már a Isten királyokra, a fáraókra, a mezopotámiai királyokra, a római császárokra, Istentől eredeztették a hatalmukat. Isten fiaknak nevezték magukat. Tulajdonképpen, ha vele gondolunk, mind ez az irányzat antikrisztusi hatalmat jelent. Félelmetes, ha a sátán kínálja meg az embert a hatalommal. Mert ez a hatalom veszedelmes hatalom. És a világ, és ezt is vegyük nagyon komolyan, a hatalmat mindig misztifikálta, és mindig vallásos töltettel igyekezett megtölteni. A hatalomnak mindig volt egyfajta vallásos töltete. Ezért szeretik a hatalmasok kihasználni akár az egyházakat is, akár a vallásos embereket is, mert minden lehetőséget meg akarnak ragadni. Na de itt most Jézus Krisztusról van szó. És vajon Jézus Krisztusnak a hatalmát miért kérdőjelezik meg? Ugye arról van szó most a héten, hogy nagy kérdések, vallási vitája Jézussal. Tessék figyelni, hogy mindig vitatkoznak a vallási szakértők Jézussal. Mindig mindenen vitatkoznak. Miért vitatkoznak? Mert ilyenek vagyunk mi emberek. És tulajdonképpen most bőrbe vagyunk, és én gondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen mi is a legnagyobb bőrt. A legnagyobb bőrt pontosan az, hogy lemondok a magam istenkedéséről. Elfogadom, hogy én az Isten teremtménye vagyok, én csak ember akarok lenni. Én nem akarok istenkedni, én nem akarom az Isten hatalmát. Én azt szeretném, ha az ő hatalma uralkodna rajtam. Ha ő lenne felettem az Úr, és ő lenne hatalmas, és ne én akarjam birtokolni, amivel aztán vissza fogok érni a hatalmat. Most tessék megvizsgálni a világi hatalmat. A világi hatalom mindig erőszakon nyugszik. És a hatalom forrása mindig a pénz. Mert a pénzen mindent meg lehet venni. Akinek pénze van, minden lehetősége van, gondolják az emberek is. A világi dolgok nagy részét valóban meg lehet szerezni, uralni lehet pénzzel, lehet venni fegyvert, hatalmat pénzzel. Ha valaki látta, már pedig valószínű mindenki látta annak idején a Ben Hur című filmet, amikor Ben Hur visszajön a rabszolgaságból, mint helyreállított hatalmasság, és találkozik a megkínzott rómaiaktól megkínzott és nyomorékká tett rabszolgájával. A rabszolga azt mondja az urának, hogy de a vagyont sikerült átmenteni, nem árultam el nekik, és ezen a vagyonon halált veszünk a rómaiaknak. Tetszenek érteni, ez a hatalom. A pénzen halált venni az ellenségeinknek, másoknak, uralni, pénzzel lehet fegyvert venni, hatalmat venni, és uralkodni, istenkedni. Ez csak elhinni, ördögi hatalom ez. A megdöbbentő volt számomra, olvastam Engels, ne tessenek mosolyogni, lehet, hogy ez anakronizmus ma Engels, de valamit nagyon komolyan észrevett ez az ember. Teljes mellszélességgel tolta az Antikrisztus szekerét. És egy írásában azt írta, a világon sokféle filozófia van, sokféle politikai irányzat van, sokféle hatalom van. De csak két részre lehet őket osztani, vagy krisztusi, vagy antikrisztusi. Döbbenetes megállapítás, mert ő neki fugalma volt a kereszténységről. Egy hívő családban nőtt fel, és meglátta, hogy két lehetőség van. Vagy a sátántól fogadjuk el a hatalmat, vagy az Isten uralkodhat rajtunk. És ez nagy különbség. És most nézzük meg a hatalom irányát, mert ebben az óriási különbség. Ha a csillagászati jelenségekhez akarnám hasonlítani, a sátán hatalma olyan, mint a fekete lyuk, amely mindent magába szív és mindent elpusztít. Még a fényt is magába vonja. A fekete lyuk az egy olyan szörnyű vonzás, amelyik elpusztít mindent. Mindent magához ragad. A nap, a másik fizikai jelenség, amely sugárzik, amely életet munkál. Ez a mi Urunk, az élethatalma vagy a halálhatalma. Nézzétek meg, a világ hatalmasai mindig a rettentés, a félelemkeltés, a gyilkolás, a pusztítás, a háború hatalmával őrizték és teljesítették ki hatalmukat és uralmukat. Tehát gondoljatok a mai fegyver arzenálokra, a tömegpusztító fegyvereinkre. Mivel uralkodik a mai akár demokratikus, vagy éppen diktatórikus rendszer? Fegyverrel, harckocsikkal, rakétákkal, atombombával, hidrogénbombával, ami kell, drónokkal, mindent tudunk ölni, aztán tudunk és pusztítani. Ez a hatalom. És nézzétek meg a Krisztus hatalmát. A Krisztus hatalma életet teremtő hatalom. Ő nem magát áldozza fel. Figyeljétek meg a világi hatalmasságokat. Kiket áldoznak fel? A kis katonákat, a népet, az embereket. Igen, az embereket föláldozzák a saját hatalmuk oltárán. Mit tesz a mi Úrunk Istenünk? Önmagát áldozza a kereszten. Óriási különbség. Ő önmagát áldozta, hogy neked életed legyen. Ő az élet szolgálja a mi Úrunk. Az élet hatalmával jött. Az benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. De miből is fakadt ez a vita, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket? Hát nem a csodáira kérdeztek rá elsősorban, hanem valami történt tegnap. Mert másnap találkoznak Jézussal a templomban, amit előző nap nem mertek megtenni, most körülkapják Jézust és számon kérik azt a hatalmat, amivel kitakarította a templomot. Mert éppen a templom tisztítás botrányából kerekedik ez a vita. Ugye tudjuk, bemegy Jézus Jeruzsálembe, és kiűzi azokat, akik árusítottak, vásároltak a templomba, felborította a pénzvásztók asztalait, a galambárosok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket, nincsen megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Micsoda vált a főpapok iránt. Tudjátok, kinek a biznisze volt? A pogányok csarnokába árulták az áldozati állatot. Milyen ügyes, milyen praktikus. Nem kellett messziről hozni az állatokat, meg lehetett venni ott a jeruzsálemi templomba, még a városból se kellett felhajtani. Ott voltak az ökrök, a bárányok, a galambok és mindenféle áldozati állat. És a betlehemi mezőkön nevelt ökrök és bárányok a főpap tulajdona volt. A főpapi család tulajdona volt. A szent sekel és akár a drachma vagy a normál sekel közötti pénzátváltás az is a főpapot illette és a családját. Most tessék elképzelni. Televízióval látok egy tudományos műsort, ahol Izraelben talált régészeti leleteket mutatnak be. Arról szól egy történész rabbi, hogy micsoda csodálatos dolog, hogy megtaláltak egy Heródas korabeli mesiás jelöltet, aki forradalmat indított és Jerikóba fölgyújtotta Heródas palotáját, és így tovább, és így tovább. És azt mondja, Jézus megtanulta ettől az embertől, nem érdemes erőszakot alkalmazni, bár, hozzátette, bár valamit nagyon nem tanult meg. Bement a templomba, és hozzányúlt a pénzhez, és ezért halál jár. Ezért halál jár. Hát nem rettenetesek vagyunk? Az élet fejedelmét megölték. Számon kéri, hogy kitakarítják a templomot. Ugye, nagyon érdekes ám, a tanítványok János evangéliumában világosan le van írva, hogy a tanítványainak eszébe jutott a Zsoltár. Hogy meg van írva felőled, hogy az én házam iránti féltő szeretet emészt engem. Én az Úr Jézus, a messiás. És a zsidók is tudták, már mint a zsidó főpapok és írástudók tudták, hát hogy ne tudták volna, ők is tudták, és eszükbe is jutott. De az ember csodálkozik, hogy ott volt a felfegyverzett templomőrség, miért nem tartóztatták le Jézust? Azért nem, testvérek, mert az Úr nem akarta, hogy letartóztassák. Hát nehogy azt higgye valaki, hogy Jézust akkor tartóztatták le, amikor akarták. Hát hányszor meg akarták fogni, mindig azt olvassuk, átment közöttük. Hát azért ő az Úr. Egyszerűen megbénultak. Nem tudtak mit csinálni, pedig Jézus elkövette a legnagyobb támadást a főpapok ellen, mert féltő szeretet emésztette Isten háza iránt. Imádság háza minden nép számára. És testvérek, gondoljatok bele, hogy jöttek a prozeliták. Följöttek Jeruzsálembe, sokszor több száz kilométer gyalogolt a Görögországból, vagy más területekről, szír területekről, olyanok, akik csatlakoztak az Isten népéhez, és ott az ökrök, a bégető birkák, az üvöltöző kereskedők zajába kellett volna nekik Istent imádniuk. Hát ezért takarítja ki Isten a templomot. Milyen hatalommal merted ezt megtenni? Tulajdonképpen ezt kérdedik tőled, hogy merted te ezt megtenni? Milyen hatalommal? Ki adott neked erre hatalmat? Ugye, miért kérdezik? Mert nekik is eszükbe jutott a Zsoltár, hogy ez a messiás cselekedete, hogy ő kitakarítja a templomot. És zavarba vannak, de nem tudják elfogadni. És a bőjtestőrek, tényleg ez lenne a bőjt, megérteni, megalázkodni Isten előtt, keresni az ő akaratát, ez az igazi bőjt, keresni az ő akaratát. Sőt, ahogy imádkozzuk, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, hogy ez valóság lenne a gyakorlat életemben, hogy ezt keresem. És ezek az emberek megint szembe beszélnek az Úr Jézussal, megint számon akarják kérni, és most Jézus nem hagyja. Most nem hagyja ezt a számon kérést. Milyen hatalom. Az Úr Jézus, amikor misszióba küldi a tanítványait, azt mondja nekik, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én, mert ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És milyen alapon küldi őket? Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. De hisszük-e mi ezt? Hiszen kinek a hatalma látszik ebbe a világba? Az ördög hatalma látszik, testvérek. A sátán hatalma látszik ebbe a világba, és nagyon úgy tűnik, mintha Istennek nem volna hatalma, pláne mintha az Úr Jézusnak nem volna semmi hatalma ebbe a világba. De az ördögnek annyi hatalma van, amennyit te adsz neki, meg amennyit én adok neki. Mert az ördög egy megvelt hatalom, egy bukott hatalom, de mégis azért létezhet, mert mi az ő akaratát tesszük meg. Mert az ő akarata az, hogy én hatalmaskodjak, az ő akarata az, hogy ne hajoljak meg az Isten előtt, az ő hatalma az, hogy én istenkedjek, hogy csak olyanok lesznek, mint az Isten. És ezért úgy tűnik, mintha az Úr Jézusnak nem volna ma hatalma. Na ne higgyétek, hogy így van. Tegnap arról volt szó, hogy megadatott az Úr Jézusnak. Azt mondja, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani, ennél nagyobb hatalom nincs. Hallottuk az előbb az 51. Zsoltát, a nagy király, Dávid, milyen összetölt szívvel könyörög az Úr előtt. Az ő királyi hatalma, ő volt legnagyobb hatalom Izraelbe, és ott könyörög az Úr előtt, bűnbocsánatért, kegyelemért. Mert ő tudja, hogy az ő Urának van hatalma. Mert az ő Ura irgalmas és kegyelmes Isten. És higgyétek el, a legnagyobb hatalom a szeretet. Ahogy az ige mondja, a szeretet megtöri a csontot, és az Isten az élet Ura, a szeretet Isten, akinek a célja az, hogy megmentse az embereket. Még higgyétek el ezekkel az ellenségeivel is, ez a célja. Ugyan most nem ad nekik direkt választ, visszakérdez. Mi a véleményetek, Keresztelő János? Keressége mennyből volt, vagy emberektől való volt? És tudjátok, miért ragadta meg őket ezen a ponton? Azért, mert Keresztelő János volt az útkészítő. Szemükre is lobbantotta az Úr Jézus, mikor olvassuk, hogy egész Júdea, Jeruzsálem kiment és megkeresztelkedett a bűnbocsánat és a megtérés keresztségével. A farizeusok és az írástudók nem tartották magukat méltónak erre, mondja az Úr Jézus. Nem tették meg. Ő beállt a sorba. Mert emberré lett. Ő beállt a bűnösök sorába, és ugye meg is döbbenti keresztelőt, hogy te jössz én hozzám, nekem kellene általad megkeresztelkedni. Micsoda hatalom? Micsoda hatalom ez a szeretet Istenének a hatalma, hogy vállal téged és engem, egy sorba áll velünk, felveszi a bűneimet, odaáll az Isten elé, és elhárítja. És az örök életet ad ezért. Neked megszerzi, nekem megszerzi az életet, és ez a hatalom. Én ezt tisztelem, az élet urát tisztelem. És Keresztelő János volt az, aki ítéletet hirdetett Izraelnek. A fejsze a fák gyökerére vettetett. Hallottam erről egy teológiai professzortól egy ige hirdetést, aki elmagyarázta nekünk, hallgatóknak, hogy hát Keresztelő János óriási tévedett. Mert az Úr Jézus kezében nem volt szórólapát, az Úr Jézus kezében nem volt fejsze, és így tovább, és nem történt ebből semmi. Hát én nem tudom, hogy tudják elfelejteni ilyen tudós emberek a történelmet. Mert a fejsze lesújtott, és kivágatott Izrael, majd holnap látni fogjuk, kivágatott Izrael. Jeruzsálem leromboltatott, a templom leromboltatott. Hát hogy mondhatjuk, hogy nem volt ítélet? És bizony volt szórólapát a kezébe, és megtisztította a szérűjét. Hát hogy lehet így prédikálni? Hogy lehet ennyire félreérteni Istent? Hogy lehet így félremagyarázni? És Jézus itt is az ítéletes bizonyos értelemben, hogy na csak döntsétek el, akkor ki is volt ez a Keresztelő János. Mert ha azt mondták volna a mennyből való, nagyon jól tudták, azt mondja, akkor azt fogja mondani, miért nem hallgattunk rá. Mert mit is mondod? Íme az Isten báránya. Rámutatott Jézusra. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Izraelben tudniuk kellett a szakértőknek, hogy itt a Krisztus. Ellene mondtak. Ez az antikrisztusi lélek megakadtása. Na ezt kellene megtagadni az embernek, hogy ne vitatkozzak már az Istennel. Legyek már egyszer alázatos, fogadja már el egyszer Jézus Krisztus igazságát. És ez a pusmogás, mit mondjunk neki? Ha azt mondjuk mennyből, akkor azt fogja mondani, még nem hallgattatok rá. Ha azt mondjuk, hogy emberi, akkor meg a nép fog minket megkövezni. Hát mondjuk azt, hogy nem tudjuk. Erre Jézus azt mondta, hogy én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal takarítottam ki a templomot. Mert tulajdonképpen az a hatalom, amelyik kitisztította a templomot, az az Isten hatalma. Mert az Isten az ő területét akarja megtisztítani. Jézus nem Rómába ment, nem a Heródes palotájába ment rendet csinálni, hanem az ő népe közé ment, a templomba ment, mert az az ő felség területe, a templom. Természetesen ma már nem egy ilyen épülethez kötődhető az Isten, amikor Jézus ugye ezt mondja, nagyobb van itt a templomnál. Mert tulajdonképpen a templom az a hely, ahol az Isten lakik, ahol az Isten jelen van. És az Úr Jézus azt mondta, hát bennem van jelen az Isten. Aki engem lát, látja az Atyát. És benne az Isten hatalma volt. És most a gyülekezet testvérek az a hely, ahol jelen van az Úr. Tegnap is beszéltem erről. Az Úr Jézus maga mondta, aki ketten, hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok velük. Az a templom. Ha ketten, hárman összejöttök az Úr Jézus nevében, nem kártyázni, nem golfozni, hanem az Úr Jézus nevében jöttök össze imádkozni, ott van veletek. Micsoda hatalom ez, hogy kitakarította a templomot, és kitakarítja a gyülekezetet, és kitakarítja a mi szívünket is, és nem hagyja, mert ha nem, leromboltatik a templom. Jézus Jeremiást idézi. Jeremiás 7:10. Onnan idézi ezt az igét, mert Isten azt üzeni a proféta által a zsidóknak, hogy ne bízzatok ilyen hazug ígéretekbe, reménységbe. Az Úr templom az Úr temploma ez. De föl is olvasom, mert annyira megdöbbentő az, ahogy Isten a hamis vallási reménységet lerombolja. Semmiféle hamis vallási reménységet, tisztátalan reménységet nem enged meg. Így mondja az Úr, ne bízzatok ilyen hazug szavakba, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. mert csak, ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársak között, ha a jövevényt, árvát, özvegyet nem nyomjátok el, és az ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, és nem követtek más isteneteket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam öröktől fogva. Ti hazug szavakba bíztok, amit semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Bálnak töménesztek, más isteneket követtek, akiket nem ismertek, azután idejöttök, megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. Azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Igen. Aztán lerombolták a templomot, nem sokkal ezután. Aztán az Úr idézi Jeremiást, szemében nem tértek meg, mert valóban nem tértek meg, leromboltatott újra a templom. Rómaiak által 70-ben. Istennel nem lehet játszani. Na most, testvérek, ez is ám az Isten hatalma, hogy nem engedi, hogy az ő népe tisztátalan legyen, bálványimádó legyen, hogy okkult szórakozásai legyenek, hogy okkult hatalmakat akarjon magáévá tenni. Nem engedi az Isten, hogy parázna legyek, hogy lopjak, csaljak, hazudjak. Nem engedi az Isten, hogy tisztátalan legyek. Az az ő kegyelmes szeretet, hogy megtisztít, de ha nem lehet megtisztítani engem, akkor elvet. Tessék megnézni, nem csak a jeruzsálemi templomot csukták be, megrombolták le. Nemrég olvastam, hogy Angliában már több mint 1000 templomot zártak be, vagy adtak el szórakozóhelynek, bárnak, meg ki tudja minek. Németországban hiába fogadkozott az evangélikus egyház, hogy egyetlen templomot se fognak mecsetnek eladni, már eladták Hamburgba az első templomot mecsetnek. Tehát nem vesszük észre az ítéletet? Nem vesszük észre? Kiűzi Jézus az állatokat, mit látok? Pár hónapja ezelőtt a televízióban a saját szememmel egy gyönyörű párizsi, nem párizsi, hanem aztán nem jut eszembe a francia város neve, egy gyönyörű katedrális. A templom tele állatokkal. Az érsek teljes ornátumba tevét vezeti a templomba. A püspök szintén püspöki díszbe, pompába egy juhot vezet a templomba. Tele kutyákkal, macskákkal a templom. Tényleg döbbenten megkérdezi az érseket a riporter, hogy mi ez. Az érsek úr olyan szemérmesen lesüti a szemét, és azt mondja, nincs pénzünk föntartani a templomot. Ez már az Isten ítélete. Most visszavisszük az állatokat a templomba, amit az Úr kiűzött onnan. De szeretném, ha tényleg megértenénk, hogy Európa nagy veszélyben van. Mi olyan kegyelmet kaptunk, Európa különleges kegyelmet kapott a Krisztustól. Mi voltunk az a földrész, amely vihette az evangéliumot szerte a világba. Most itt vagyunk a magunk nyomorúságába, istentelenségébe, törvénytelenségébe. Meggyalázzuk a mi Úrunkat, kitagadjuk Jézus Krisztust, és akkor csodálkozunk, hogy összeomlik körülöttünk az egyház, hogy be fogják zárni a templomokat, ahogy nyugaton bezárják. Igen. Mert Isten azt mondja, majd én is rablok barlangjának, nézem azt a házat. És ha annak nézi, nagy baj van. De nézzük meg az Úrnak a drága kegyelmét és a drága szeretetét azok iránt, akik viszont hűségesek. Azt mondja az Úr Jézus, a Máté 11-ben olvashatjuk, hogy ne féltek kicsinnyáj, mert tetszett a ti mennyei atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Na nem ezt a világi birodalmat, hanem a mennyek országát, az Isten királyságát. Igen, tetszett a ti mennyei atyátoknak, néktek adja. Kik ezek a kicsik? Kik ez a kicsi nyáj? Jézus tanítványai, akik ő utána mennek. És Jézus megtisztítja a templomot. Ha valaki ismeri az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében olvassuk, a Kandakének, az etiópiai királynő kincstárosának a történetét. Egy férfi, egy gazdag férfi, egy eunuch, több mint 1000 kilométert zötyög Jeruzsálemig, és ezt a mondatot olvassuk, testvérek, én nekem úgy megragadta a szívemet, azt olvassuk, felment Jeruzsálembe imádni az Istent. Micsoda gyönyörű kifejezés ez. Képes 1000 kilométert megtenni. Azokon az úttalan utakon, rablóktól veszélyeztetett területeken át képes eljönni ez a főember, egy pénzügyminiszter imádni az Istent. Ez engem annyira megragadott, hogy ez az Ószövetség belőle le van írva. Azért, mert az Istennek különös gondja van. Mert azóta a rendelkezés, hogy sérült emberek nem mehettek be a templomba. Egy eunuch nem mehetett be a templomba. A pogányok nem mehettek be a templomba, csak a pogányok csarnokába, ahogy említettem. És ha tessenek meghallgatni az Ézsaiás 56. fejezetét. Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom. Itt van a Krisztus ígérete, a Mesiás ígéret. Nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Ne mondjon ilyet az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott, bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ugye Izrael nagyon sokszor ellökte a feléje nyújtott kezet azon a címen, hogy mi vagyunk a választottak. Az Isten pedig azt mondja, ne mondjon ilyet az idegen. Az Úrnak minden őt kereső lélek drága. Ne mondja a herélt se, én már kiszáradt fa vagyok. Mert ezt mondja az Úr, ha heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamba, falaimon belül, különbül, mint a fiak és a lányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Úgy gondoljatok erre az etióp eunuchra. Szinte kisgyerekek is tudnak róla az egész világon. Mert Isten, ha kijelent valamit, az valóság, az megtörténik. De az a baj, hogy nem ismerjük elég mélységében, valóságában az Ószövetséget, hogy felvidulna a lelkünk, a szívünk, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Minden úgy történik, ahogy az ő igéjében előre megírta. Tehát ő fönntartja a nevüket azoknak is, akiknek nincsenek utódjaik. Külön nevet örökölnek, mint a fiak vagy a leányokon keresztül. Örök nevet adok nekik, amelyeket nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, örömet szerzek nekik, abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáron. És itt van, amit Jézus idézett, mert az én házam neve imádságháza lesz. Minden nép számára. Tessék figyelni, semmi kirekesztés, minden nép számára. És egyetlen dolog, ott van-e a szívedben, hogy imádod az Istent, mert csak ekkor fogod megtapasztalni az ő kegyelmes szeretetét, ha valóban imádod a te Uradat. Mert ez kötelessége minden embernek. De hadd mondjam, ez kiváltság, hogy én imádhatom az Istent, az a legdrágább kiváltság. Higgyétek el, hát hogy lehet ez, hogy kiváltság az, hogy én imádkozhatok, imádhatom az Istent? Hát azért, mert erre teremtettünk. Ez az ember életének a lényege. Az Isten szeretetének hatalmába kerül az az ember, aki leborul, Istenként tiszteli őt. Aki pedig lázad, akinek a szívébe az ördögi lázadás munkál, az a saját pusztulását okozza. Aki pedig akárcsak ez az etióp kincstárnok felmegy, imádni az Istent, örök nevet kapott. Itt van az ígéret, és ott a beteljesülés. És ez minden idegenre vonatkozik, mondja az Úr, tehát nem valami kiválasztott elitnek szól az Isten üdvössége, hanem a nyomorékoknak, a csonka bonkáknak, ahogy az Úr Jézus mondta, menjetek ki a kerítésekhez, és hívjatok be mindenkit, hogy megteljék az én házam. Ez az Isten szeretete, mert ő az életet munkálja. Ez a világ legnagyobb hatalma. Az ő szeretete, amely életet teremt. És befejezésül egy-két gondolat, Jézus felteszi a kérdést, hogy kicsoda a Krisztus. Mondják a szakértők, a Dávid fia. Tudnék, Isten ezt ígérte, hogy Dávid házába fog megszületni a Messiás. Aztán megkérdezi őket, akkor hogyan mondhatja Dávid, ugye 110. Zsoltár első versét idéz itt az Úr Jézus, hogyan mondhatja Dávid, hogy azt mondja a Szentlélek, ülj az én jobb kezem felől, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobb kezem felől, mint ellenségeidet, lábait zsámujához vetem. Ez az Isten meghódító hatalma. Mert vagy én meghódolok és imádom őt, vagy az ő lábai alá vettetek ítéletre. Ez a két lehetősége van az embernek. Vagy meghódolok teljes hódolattal az én Szent Istenem előtt, aki Krisztusban megadta nekem az életet, ha pedig lázadok, akkor a lábai alá fogok vettetni. És aztán nem merték többet megkérdezni, olvassuk Máté evangéliumában, nem tudták felfogni. Hogy mondhat ilyet Dávid, hogy így szól az Úr az én Uramhoz? Hát hogy kell ezt érteni? Nem tudták felfogni. Hogy nem tudták felfogni? Ez is Isten ítélete, amit Pál apostol olyan fantasztikus módon elmond a II. Korintusi levélben, hogy a zsidók mind a mai napig, míg felolvassák Mózest, a lepel ott van a szemük előtt, mert ez a lepel csak Krisztusban tűnik el. Minden csak ő benne, és ő általa érthetek meg. Minden hatalom ő benne adatott. A bűnbocsánat, a kegyelem, az örök élet hatalma csak Jézus Krisztusban adatott. Ezért hódoljunk meg előtte. Okos, értelmes emberek meghódolnak az ő Istenük előtt. Hát nem lehet meghódolni az Isten előtt. És tudjátok, a történelemben milyen szomorú, hogy sok-sok értelmes ember, sok-sok keresztény ember, meg hódolnia kellett Sztálinok, Hitlerek nyomorgató hatalma mellett, hódolniuk kellett olyan zsarnokoknak és olyan embereknek, és ez nem zavarta őket. Ma is kiknek hódol a világ? Kiknek hódolnak a fiataljaink? Nem tudom, belegondoltatok-e? Én amikor látom azokat a tévében, néha látom ezeket a rock koncerteket, és szinte imádják azokat imádják azokat a bohócokat, akkor gondolkodnak egyáltalán, hogy mi történik velük. Nézzétek meg az arcukat közelről. Ott vallásos őrjöngés folyik. Tudnélik, testvérek, mi úgy vagyunk teremtve, hogy nekünk valakit imádni kell. Mi így vagyunk teremtve. Nekünk valakit imádni kell. Ha Istent nem imádom, akkor úgy mondja Pál apostol, hogy mivel megismerték Istent, de nem tisztelték és dicsőítették őt Istenként, ezért kiszolgáltatja őket az Isten, aztán a teremtményt imádják, a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Tehát az ember vagy szörnyetegeket fog imádni, és a Jelenések könyvében a legrettenetesebb mondat, hogy az egész föld imádta a sárkányt. Ilyent lehet elképzelni, hogy az egész föld a sátánt fogja imádni. Hát ott van a Bibliában. Hogy juthatunk ide? Úgy, ha nem tiszteljük és nem imádjuk a mi Urunkat, akkor így járunk. Azt mondja az Úr Jézus, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Tehát nekünk meg kell hódolnunk a mi Istenünk előtt, mert vagy őt imádom, vagy teremtményeket fogok imádni. és az végzetes a mi számunkra. Hát persze a legtöbb ember önmagát imádja. Tessék csak megfigyelni. Mi mindannyian istenkedünk, és imádókat keresünk magunknak. Tessék megnézni a szerelmi dolgainkat. Ha nem imádsz, véged van. De ez minden szinten így működik. És ez teszi pokollá az életünket. De ha mindenki az Urat imádná, akkor tudnánk egymást szeretni. Mert én is csak akkor tudom szeretni az enyémet. Mindig észrevettem, amikor én teljes szívemből imádtam az én Uramat, olyan nagyon tudtam szeretni a feleségemet. Sokkal jobban, mint magamat. Valami hihetetlen átrendeződés, csoda történik, és ez a legnagyobb hatalom, hogy valami hihetetlen változás történik az emberben, és akkor fontos lesz neked a másik. Drága lesz neked a másik. Piris Csabán mondtam a fiataloknak, hogy a férfiak nem akarnak nősülni, hát csak nem vesz a nyakába egy nőt, meg még gyerekeket, és hát elege van belőle. A nők is most már ott tartanak, hát a karrier fontosabb, mint egy férj meg a gyerek, hát csak nem leszek a család rabszolgája, de egy ilyen társadalomban senki ne higgye, mondtam a fiataloknak, senki el ne higgye, hogy te valakinek fontos leszel. Csak addig, amíg ki tud használni belőled valamit. Csak addig. Aztán úgy dobnak el, mint a rongyot. Egy ilyen világban? Hát ez sátáni világ. Ebben a világban ne várja senki, hogy a másik tiszteli, szeresse, hogy az életét adja érte. Ez teljesen lehetetlen. Ez csak a mi Urunk hatalmával lehetséges. És akkor fontos vagy. Akkor drága vagy. Gondolj bele, mennyit érsz te. A tudománynak tudod, mennyit érsz. Egy felkapaszkodott majom vagy. Ennyit érünk a tudománynak. Önmagunkat erre becsüljük. Az Úr Jézust 30 ezüstre becsülték. És mire becsült téged az Isten? Egyszer gondoljunk bele. Az ő legdrágább, a legdrágábbat adta érted. A fiát adta érted. Gondolj bele egy ilyen Istenbe, ezt nem lehet szeretni és imádni. Hát csak ezt az Istent lehetne szeretni. Csak ezt az igazi, valódi Istent lehetne imádni. És higgyétek el, próbáljátok ki. Egyszer próbáljátok ki igazán. Imádni, tiszta szívből, mert mit jelent az imádat? Majd erről szó lesz ugyanis. Még egyszer erről fogtok hallani a nagy parancsolat feletti vitába, de most még egyszer hadd mondjam el, hogy ez az ember emberségének a titka, hogy én tudom-e az én teremtőmet imádni. És ha kipróbálod, majd meglátod, hogy megváltozik az életed. Egy olyan hatalom. Az Isten hatalom egy olyan hatalom Jézus Krisztus által a mi életünkben, amelyre itt lehet mondani, új életet teremtő hatalom. Örök életet teremtő hatalom. Na hát melyik hatalomra van neked szükséged? Az övére, vagy a sajátodra? Magadat akarod imádni és imádtatni, vagy imádod őt, és szereted a többieket. És itt van az iránya, a hatalom iránya. Ő értük, te érted? Látok olyan lelkészeket itt Nyíregyházán, többnyire itt lehet őket látni, akik tényleg látom, hogy a gyülekezetén mire képesek. Talán nem is tudjátok sokan. Hogy milyen áldott dolog az, hogy te miért ilyenek? Ne ott lakik az Úr Jézus a szívünkben. És ha te is ilyen leszel, akkor, ahogy tegnap beszéltük, akkor fogod majd az imádság sarogjáját, és hozod, viszed az Úr Jézushoz azokat, akiket szeretsz. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Úrunk, hogy valóban tied minden hatalom égen és földön. Te általad és reád nézve teremtetett minden. És köszönjük, hogy ezen felül nem csak megteremtettél, de megváltottál bennünket. A halálból kiragadsz. Uram, csodálatos az a hatalom, amikor a halálból életet teremtesz. El sem tudom mondani, milyen öröm, milyen boldogság veled lenni. Milyen csodálatos dolog, amikor a szívem tele van irántad imádattal. És boldoggá teszed, Uram. És boldog életet adsz, és örök életet adsz mindezek felett. Hadd lássuk ezt a drága hatalmat, amellyel jöttél ebbe a világba. Úgy jöttél, hogy mindenki azt hitte, egy koldus vagy. Úgy jöttél, hogy mindenki azt hitte, hogy egy eretnek vagy, és üldöztek és kergettek téged, és úgy jöttél, hogy magadat adtad. És nem értettek meg téged, Uram. De csodálatos, ha megérthetünk, ha megláthatunk a téged dicsőséges Urat, és leborulhatunk lábaid elé. Kérünk, Uram, vedd el a szívünkből a lázadás lelkületét, az ellenkezést, a vitatkozást veled, az igéddel szembebeszélést, és újítsd meg a mi szövetségünket veled, hogy valóban öröm legyen a mi életünkben, hogy neked szolgálhatunk. Téged dicsőíthet az életünk. Amen.